elég komoly problémákkal szembesül az Apple, azért, mert a Foxconn kínai Changzhou-ban levő gyárában zavargások törtek ki. A dolognak alapvetően az az oka, hogy ugye Kínában még mindig nagyon komolyan veszik a Covid korlátozásokat, ami egy ilyen zéró politikát jelent, és ami azt jelenti, hogy ha bárhol felüti a fejét a fertőzés, akkor hát adott esetben egyes városokat is hermetikusan lezárnak, annak érdekében, hogy meggátolják a fertőzés tovább terjedését, és amikor lezárnak egy ilyen várost, akkor természetesen ez érinti az ebben a városban levő hát mindenféle gyártási létesítményeket is, és így történt ez Changzhou-ban is. Ugyanakkor viszont a kínai kormány ad egy olyan lehetőséget a gyárak számára, hogy olyan úgynevezett zárt hurkú rendszerben folytassák a termelést. Ez pedig azt jelenti, hogy a gyárban dolgozók nem mehetnek ki a gyár területéről, hanem a gyárban biztosítanak nekik szállást, élelmiszert és orvosi ellátást is, és a Foxconn is ezt a megoldást választotta a Changzhou-ban levő gyárával kapcsolatban, ahol egyébként az iPhone 14 Pro és Pro Max modellek készülnek. Ugyanakkor viszont hát a jelek szerint ezt nem sikerült jól megoldani, mert annak ellenére, hogy a Foxconn nagyon magas bónuszokat helyezett kilátásba azoknak a munkavállalóknak a számára, akik vállalják ezt a zárt hurkú működést, ennek ellenére mégiscsak lázadás tört ki a gyárban, és gyakorlatilag az itt dolgozó emberek kitörtek a gyár területéről és összecsaptak a rendőrséggel, mondván, hogy sem az ellátás, sem az orvosi support, sem pedig ugye a bónuszok nem érkeztek meg, amiket a Foxconn beígért, és ez olyan szintű elégedetlenséghez vezetett, hogy ezresével próbálták elhagyni a gyár területét a Foxconn gyárában dolgozó munkások. A Foxconn nyilván minden vádat megpróbált hát elsimítani, de akárhogy is igyekeztek, nem sikerült nyugvópontra vinni a helyzetet, aminek viszont az az eredménye, hogy nemhogy csak egy csökkentett mértékű gyártást tudott volna folytatódni az iPhone 14 Pro és Pro Max modellek kapcsán, hanem egyáltalán semmilyen gyártási és termelési tevékenység nem működik most Changzhou-ban a gyárban, ami viszont természetesen azzal jár, hogy ezek a betervezett iPhone 14 Pro és Pro Max modellek nem készülnek el, ami az Apple-nek egy elég komoly veszteséget jelent, hiszen pont a karácsonyi szezonra esett ez az egész történet, vagyis hát az egész évre szánt leszállításoknak egy jelentős része egyszerűen nem tud megvalósulni, és hát különböző források és különböző elemzések különböző számokat mondanak ebben a témában. Egyrészt maga az Apple is kommunikált már, amikor az egész történet elkezdődött arról, hogy hát sajnos úgy néz ki, hogy az ellátási láncokban levő probléma miatt több hetet kell várni az iPhone 14 Pro és Pro Max modellekre. Amikor ezt bejelentették, akkor ilyen 4-5 hetes várólistákról volt szó, de azóta ugye eszkalálódott a helyzet, és először a Bloomberg volt képes arra, hogy közöljön tényleges számokat. Ők azt mondták, hogy ők úgy tudják, hogy nagyjából 6 millióval kevesebb iPhone Pro és iPhone Pro Max modell tud elkészülni idén, ami azért egy elég jelentős szám, de azóta ennél komolyabb számok is napvilágot láttak. Kuo, aki az Apple-höz meglehetősen közel álló elemző, ő azt mondja, hogy akár 14-15, vagy nem kizárt, hogy 20 milliós darabszámú hiányról is szó eshet, ami viszont azt jelenti, hogy akik most szeretnének iPhone 14 Pro vagy Pro Max modellt vásárolni, azok az idei évben ezt a készüléket már nem fogják tudni megkapni. Ez nyilván jelentősen befolyásolja az Apple Q4-es eladási eredményeit, legalábbis a mobilok tekintetében, hiszen pont ebben az időszakban van a legnagyobb kereslet ezekre a készülékekre. Ráadásul ugye az Apple nem véletlenül mindig szeptember körül mutatja be az új modelleket, mert arra számít, hogy a vásárlói kedv az pont az ünnepi szezonra fut fel annyira, hogy nagyon jelentős mennyiségű új terméket lehessen eladni, és idén ebbe a számításba ugye hát mondhatjuk, hogy hiba csúszott, viszont ettől függetlenül nem kell nagyon aggódni az Apple-ért, egyrészt mert rengeteg más helyről jutnak forráshoz, másrészt pedig az iPhone 14 Pro és Pro Max modellekre akkora a kereslet, hogy még a teljes gyártókapacitással rendelkező Apple sem tudná azt azonnal kielégíteni, tehát amit legyártanak, azt biztos, hogy el fogják tudni adni. Valószínűleg 2023-ban a most kieső mennyiségű telefont azt be fogják pótolni, piacra fog kerülni, és nagy valószínűséggel el is fogják tudni adni. Mások okok állnak a Xiaomi gyengélkedése mögött, hiszen a nagy kínai gyártó is visszaeső eredményekről volt kénytelen beszámolni az idei év harmadik negyedévét tekintve, ami a sok-sok éves növekedés után mindenképpen egy megtorpanást jelent. Egészen pontosan azt lehet mondani, hogy a Xiaomi a harmadik negyedévben kicsivel több mint 40 millió okostelefont szállított le világszerte, ezzel ugye a világszintű versenyben a harmadik helyet foglalják el, ám az előző évi eredményhez képest 7,8%-os visszalépést kellett elszenvedniük. Ugyanakkor viszont nem ez az, ami inkább aggasztó, hanem hogy csökkent 10%-kal az árbevétel is, és ez leginkább abból fakad, hogy a működési nyereség az, ami jelentős visszaesést mutat, ugyanis itt 59%-os éves szintű visszaesésről van szó, de hozzá kell tenni, hogy ebben az is benne van, hogy a Xiaomi-nak volt egy közel 1 milliárd yuanos befektetése is ebben a negyedévben, amiből a Xiaomi villanyautós üzletága részesült, és hát nyilvánvalóan kell néhány év ahhoz, hogy ez a villanyautós üzletág ez nyerességet és bevételeket lásson. Ugyanakkor viszont a Xiaomi nem rettent meg ezektől a számoktól, 25%-kal növelte a kutatásfejlesztési kiadásait, és közel 50%-kal növelte a kutatásfejlesztésben dolgozó emberek számát, vagyis alapvetően előre menekülnek ebből a helyzetből, és valószínűleg a villanyautós piacból és a majdan eladott és gyártott villanyautók bevételéből szeretnék majd hát úgymond kipótolni ezeket a most jelentkező visszaeséseket és veszteségeket. Ezzel együtt viszont el lehet mondani, hogy az árbevétel fele Kínán kívülről érkezett, Európában a Xiaomi 23,3%-os részesedése a második helyre volt elég a gyártók versenyében, ugye az első helyen a Samsung található, a Spanyolországon például piacvezető lett a Xiaomi a harmadik negyedévben. Nőtt a szolgáltatói jelenlét 1,7%-kal, és a 3000 yuannál drágább telefonok eladásai pedig 14%-kal emelkedtek, ami azt jelenti, hogy a Xiaomi főleg a közép-felső és a felső kategóriában tudott erősíteni az utóbbi negyed évben. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ha meghatározzuk ezt a 3000 yuanos határt, ami fölött már azt mondjuk, hogy felső kategóriás a készülék, az most egy picit hát pozitívan befolyásolja a statisztikákat, mert a manapság már a középkategóriás telefonok is nagyjából ebben az árszínben mozognak, a felső középkategória pedig mindenképpen magasabb áron megy, tehát amikor a statisztikák készülnek és van egy meghatározott 3000 yuanos határ, akkor a fölött már nem csak a felső kategóriás telefonok, hanem a középkategóriás modellek is szerepelnek, tehát a Xiaomi inkább ezen a területen tudott növekedni az elmúlt negyed évben. 4 éves szoftverfrissítési ígéretet tett a OnePlus egy kerekasztal beszélgetésen, amivel fel tudna zárkózni a gyártó a frissítési politikában egyébként androidos berkekben élen járó Samsung mellé. Ugyanakkor viszont azért nem teljesen egyértelmű, hogy ezt tényleg meg tudják-e valósítani. Egyrészt bár az ígéret ugye elhangzott, de nem lehet tudni, hogy melyek lesznek az első olyan telefonok, amelyek piacra kerülnek, és már megígérik mellé a 4 éves főverzió frissítést, valamint az 5 éves biztonsági csomagjavításokat is. Másrészt pedig azt sem lehet tudni, hogy mely modell széria lesz ebben érintett, de nagyon erős a gyanú arra, hogy ez csak és kizárólag a legdrágább OnePlus telefonokra lesz igaz, tehát a Nord szériás készülékekre valószínűleg nem lesz 4 éves szoftverfrissítés. Az minden esetre látszik, hogy egyre több gyártónak tűnik fel, hogy kifejezetten fontos az, hogy amikor egy telefont bejelentenek, akkor el tudják mellé mondani, hogy hány éven keresztül fog érkezni rájuk a friss szoftver és a friss biztonsági csomag, és ebben egyébként a Samsung abszolút élenjáró az androidos berkekben, ők ugyanis előfordul, hogy akár 6-7 éves telefonokra is kiadnak valamiféle javítást, amikor azt tapasztalják, hogy ott esetleg valami probléma van, amit szoftveresen orvosolni lehet, de egyébként is az a jellemző, hogy a csúcsmodellek 3-4 évnyi Android verzió upgrade-et kapnak, és ugye a Samsungnál ez nem csak azzal jár, már, hogy az Android főverzió száma megváltozik, hanem általában ezek a telefonok ezzel együtt megkapják a legújabb One UI felületet is, ami ugye a Samsungnak az interfésze, és jelen pillanatban az 5-ös verziónál jár, és ezt az 5-ös verziót is most már számos telefon megkapta az Android 13-bal egyetemben, és ezek között a telefonok között jó pár éves modellek is találhatóak. Szintén erős frissítési szempontból a Nokia, akik ugye 3 évet szoktak garantálni általában, de ők ezt a teljes portfólióra garantálják, tehát még a legkedvezőbb árfektetésű Nokia telefonokra is érkezni fognak majd a frissítések. Ugyanakkor viszont náluk azt lehet érezni, hogy nem csinálják ezt nagyon nagy sebességgel, tehát amikor megjelenik egy új főverzió a Google-től az Androidra, akkor bár megkapják a Nokia készülékek ezeket is, de nem azonnal, hanem van, hogy fél vagy 3/4 évet várniuk kell a felhasználóknak, mire megérkezik a jelzés, hogy megérkezett az új szoftver. A Nokia-nál egyébként tudják, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, lehetne gyorsítani ezt a frissítési ütemet, és úgy néz ki, hogy több erőforrás is allokálnak erre. Ugyanakkor viszont ők abból a szempontból könnyű helyzetben vannak, hogy mióta a Nokia visszatérte az okostelefonos piacra, konzekvensen ragaszkodik hozzá, hogy ők a vegytiszta Androidot teszik fel a telefonokra, tehát semmilyen saját interfész, extra szoftver és egyéb trükkök nincsenek rajtuk, hanem amit a Google ahogy kiadja az Androidot, az kerül rá a Nokia készülékekre, vagyis ez azt jelenti, hogy elvileg a frissítés is könnyebb kéne legyen, ehhez képest viszont picit furcsa, hogy ezzel az ütemezéssel sokszor megcsúsznak. Frissítési szempontból egyébként legendásan az Apple a legjobb az okostelefonok között, ott nagyon sok éven keresztül a korábbi készülékekre is érkezik az új iOS, szóval az androidos gyártóknak egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük erre, hiszen ahogy haladunk előre az időbe, egyre inkább felértékelődik a szoftveres támogatás, és egyre inkább úgy néz ki, hogy egy vásárlás befolyásoló döntés az, hogy tudja az illető, hogy amin készüléket ma megvesz, az hány éven keresztül fogja megkapni a friss szoftvert és a biztonsági csomagokat is. Ugye előfordulnak olyan gyártók, ahol az is felbukkan, hogy kijön egy telefon egy Android verzióval és egy szoftverrel, és utána soha többet nem kap semmilyen szoftver frissítést. Ilyenek voltak sok éven keresztül például a Nubiának a gamer telefonjai, ezek ugyanis hát majdnem, hogy ugyanazzal a szoftverrel futnak, mint amivel eredetően kiadták őket. A másik véglet pedig nyilván az a gyártói közösség, ahol rendszeresek az update-ek, és ebben elég jó a Samsung, a Nokia, az Asus, maga a Google a Pixel szériával. Mostanában ébredezik a Xiaomi is, és a csúcsmodellekre már legalább 2 évnyi szoftverfrissítést tudnak garantálni. Tehát az látszik, hogy amikor bejelentenek egy új készüléket, akkor ha ők nem mondják el, hogy mennyi ideig lesz rá szoftverfrissítés, akkor biztos, hogy a harmadik kérdés a hallgatóságban az lesz, hogy ez meddig fog járni a telefonokra, tehát a gyártók abszolút látják ennek az igényét. Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy ez egy komoly erőforrást igényel gyártói oldalról, főleg akkor, hogyha rengeteg telefonnal kell foglalkozni, és ez az a pont, ami a Xiaomi-nak is nehézséget okoz. Nekik csak a Redmi Note 11-es telefonjukból van piacon 11 féle jelenleg, és akkor ez egy darab készülék verziónak az iterációját jelenti. Összességében több száz telefon tartanak a piacon, rengeteg új készüléket hoznak ki szinte hétről hétre. Ezeknek a szoftveres támogatását kordában tartani, megoldani, ezt szupportálni, az egy nagyon-nagyon komoly feladat, és ilyenkor jön jól az Apple-nek a termékpolitikája, ahol 3-4 készüléknél nincs több új modell évente, és azokat tényleg relatív könnyen is tudják frissíteni, hiszen a hardware is saját kézben van, és a szoftver is saját kézben van. Ha azt mondom, hogy Corning, akkor ezt a nevet valószínűleg nem sokan ismerik. Ha viszont azt mondom, hogy Gorilla Glass, akkor lehet, hogy sokkal több olyan hallgatónk van, aki azt mondja, hogy igen, erről hallottam már, ez valamiféle üvegvédelem az okostelefonoknál, és igaza van, a Corning ugyanis a gyártója a Gorilla Glass néven ismert karcálló és bizonyos szempontból ütésálló üvegeknek, amelyeket számos okostelefongyártó használ. A legfrissebb fejlesztésüknek az a neve, hogy Victus 2, Gorilla Glass Victus 2, ugye ez a korábbi Gorilla Glass Victusnak az újragondolása vagy fejlesztése inkább, és míg eddig elsősorban a karcálóság volt a fő irányelv, akkor, amikor fejlesztették ezeket az üvegeket, amiket a telefonok kijelzői elé tudunk helyezni. Most viszont inkább a betonra és az aszfaltra történő leejtés volt prioritásban, mert hogy azt mondja a Corning, hogy ahogy növekedtek a telefonok az elmúlt években, most már azt lehet látni, hogy a készülékek mérete 10%-kal nagyobb és 15%-kal nehezebb a tömegük, mint a 4 évvel ezelőtti átlag, és a nagyobb képátló és a nagyobb tömeg pedig nagyobb terhelést is jelent egy esetleges esés során. A Corning laboratóriumi körülmények között 80-as szemcseméretű csiszolópapírt használt a beton imitálására, az aszfalt szerepében pedig 180-as smirgli szerepelt. Hát mi azt gondoljuk, hogy egyszerűbb lett volna tényleges aszfaltot és betont használni, de ők valószínűleg azt gondolták, hogy egy laboratóriumban inkább nem betonoznak, hanem lerakták a smirgliket. De amit a tesztek mutatnak, hogy a Gorilla Glass Victus 2-essel szerelt hát kijelző, az nagyjából 1 méteres esést bír ki, hogyha betonra érkezik, és 2 métereset akkor, hogyha aszfaltra. Ez ugye azt jelenti, hogy előbbi esetben ilyen zsebmagasságból történő esést fog tudni kibírni az ilyen üveg, a második az aszfaltra érkezés pedig fejmagasságú leejtést jelent, ami azért a hétköznapi környezetben egy korrekt védelmet jelent. Hogy ez mennyire fog működni a gyakorlatban, az majd nyilván ki fog derülni. Ugye nem, a probléma nem abból fakad, hogy amikor leesik a telefon egy bizonyos magasságból, akkor eltörik a kijelző, hanem abból fakad, hogy olyan egyenetlen területre esik rá, ahol különböző kis apró rücskök, meg kövek, meg kiállások azok, amik be tudják repeszteni a kijelzőt, és a Corning szerint pont ezekre készítik fel leginkább a Gorilla Glass Victus 2-t, de úgy néz ki, hogy az első olyan telefonok, amik ilyen ütésálló és ilyen üveg fognak használni, azok majd 2023-ban fognak piacra kerülni. Ha minden jól megy, akkor az egyik első ilyen, majd talán a Galaxy S23 lehet, aminek a bejelentési dátumát most már egyre inkább úgy lehet tracolni, hogy február elején esedékes, és valószínűleg az Egyesült Államokban lesz majd a premier, hiszen a Samsungnak nagyon fontos az amerikai piac, szóval lehet, hogy a Gorilla Glass Victus 2-t majd a Galaxy S23-on fogják először megkapni, és ez február közepén esedékes. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a műholdas telefonálás rejtelmeivel, maradjanak velünk!